Imádkozzunk, testvérek. Gyertek. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban köszönjük neked, hogy megállhatunk ma előtted, és téged dicsérhetünk, mert te megtartod az életünket minden körülmények között. És hogyha igazából nekünk a te jelenléted fontos, és hogyha nyitott szemmel járunk, akkor újra és újra felfedezhetjük azt, Uram, hogy mennyi mindenben benne vagy. Uram, erre nem képes minden szív, erre nem képes minden élet. Erre csak az képes, akinek megnyitod a szemét, Uram, aki már lát, aki már észleli, Uram, a te jelenlétedet, akinek az életében már megtörtént az a gondolkodásváltás, amit csak a te lelked tud elvégezni bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy mi láthatjuk a te munkádat az életünkben, és köszönjük, Urunk, hogy te képes vagy a mi életünket úgy formálni, hogy egyre egyértelműbb legyen számunkra az, hogy te mit cselekszel. És ezért látjuk azt is, hogy milyenek vagyunk, Uram, hogy mennyire tele van az életünk bűnnel, lázadással, istentelenséggel, és mennyire szeretnénk függetlenedni tőled újra és újra, és ezt meg is tesszük, megyünk a saját fejünk után, engedetlenek vagyunk hozzád, és ez a baj, Uram, mert sokszor nem is gondoljuk, hogy miért történnek azok a dolgok az életünkben, csak amikor már megtörténnek, és akkor is nem magunkat hibáztatjuk, Uram, hanem téged, hogy engedhetted ezt meg, Uram. Holott, Uram, mi döntöttünk, mi cselekedtünk, mi választottunk, és aztán szeretnénk, hogyha te hoznád helyre. Uram, köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki ezt meg is teszed. Aki kihúzol bennünket a mélységből és felemelsz, és tágas térre állítod az életünket. Ezért, Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha vétkeztünk. Bocsáss meg, hogyha ellened lázadtunk. Bocsáss meg minden engedetlenséget. És most nyisd ki a fülünket, a szívünket, hogy meghalljunk téged, hiszen te szeretnél velünk beszélni. Nem véletlenül vagyunk itt, és nem véletlen az, hogy itt kell lennünk. Lehet, hogy nem nagyon akarunk itt lenni. Lehet, hogy kényszerből vagyunk itt. Lehet, hogy egyszerű illemből vagyunk itt, Uram. De engedd meg, hogy a te szavad megszólaljon, és átjárja a szívünket. Kérünk téged, hallgass meg Jézus Krisztusért. Ámen. Halljátok Istennek igéjét úgy, amint írva található a Zsoltárok könyvének 16. részéből, tehát a 16. Zsoltárból így szól Istenünk igéje. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Ezért örül szívem és újjong lelkem, testem is biztonságban van, mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az életútját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Megismerteted velem az életútját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hadd legyek egy picit személyes, mostanában úgyis erre kaptam lehetőséget sok esetben, és hadd mondjam azt el nektek, testvérek, hogy ez a Zsoltár az egyik kedvenc Zsoltárom. Persze lehet, hogy ha már hallottatok nyilatkozni egy igéről, akkor mindig azt mondtam, hogy hát ez a kedvenc igém, meg ez a kedvenc igém, meg az a kedvenc igém, de alapvetően, ha figyeltétek az ígéreteimet, és egy kicsit visszaemlékeztek ebből a Zsoltárból, sokszor szoktam idézni egy mondatot. Mégpedig azt a mondatot, hogy te vagy az én Uram, és rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Te vagy az én Uram, és rajtad kívül nincs, ami jó nekem. És nem véletlenül szoktam ezt idézni, mert én ezt így gondolom. Én ezt így hiszem. Hogy az én Istenemen kívül, Jézus Krisztuson kívül semmi se jó nekem. És egyébként így vagyunk ezzel, egy picit belegondoltok az életetekbe. Ugye, ha szűk, akkor miért szűk, ha bő, akkor miért bő, ha esik az eső, akkor miért esik az eső, ha süt a nap, akkor miért süt a nap, Ha itt van valaki, akkor miért van itt? Ha nincs itt, akkor miért nincs itt? Ha magas a fizetés, miért nem magasabb? Ha alacsony, akkor miért olyan alacsony? Ha, és sorolhatnánk. Tehát semmi se jó. Ebből állunk ki. És akkor azt mondja Dávid ebben a Zsoltárban, hogy rajtad kívül nincs, ami jó neki. Akinek nem jó az Úristen, annak semmi sem jó sose. Annak mindig van kötözködni valója, és mindig van, amibe bele tud kötni. És sosem tudja úgy látni az életet, ahogy annak valójában kéne látszódni az életünkbe. És nem arról beszélek, testvérek, hogy nincsenek problémák, és akkor fedjük el, mert ez a másik nyomorúság az embernek, hogy porba dugja a fejét, mint a strucc, és nem emlékezik meg semmiről, és nem érdekli semmi, hanem alapvetően az van, hogy az elégedettséget és a belső békességet az adja az embernek, hogy te vagy jó számomra egyedül, te Uram, benned találom meg azt a békességet, amire nekem szükségem van. Benned elégszik meg a lelkem. Te tudod kitölteni az életem ürességét. Semmi más nem tudja kitölteni, semmi nem tudja betölteni, pedig mi megpróbáljuk. És ezért hadd mondjam, hogy ez a mondat újra és újra ott van a szívemben. Még mielőtt ebbe belevágnánk egy picit, elmondanám, hogy azért nehéz a Zsoltárról beszélni. És azért sokszor csak úgy vagyunk ezekkel a Zsoltárok, hogy magyarázni kéne, és mégsem olyan könnyű. Mert általában a Zsoltárok azok olyanok, mint a versek. Valaki megírta, és amikor elolvasod a Zsoltárt, akkor azt mondod, úgy megfogalmazta, hogy én nem tudtam volna, de ugyanez van bennem. Mert lehet, hogy csak annyit tudunk mondani egy szerelmes vers helyett, hogy olyan jól nézel ki, ennyi az egész, és akkor Adi megírja azt, hogy mennyire szeret valakit. És akkor azt el tudod mondani, vagy éppen Pilinszky, vagy éppen más. És akkor, jó, hát pont ezt akartam mondani, de nem tudtam megfogalmazni. Na körülbelül így vagyunk a Zsoltárokkal is, hogy megfogalmazták helyettünk, és amikor elolvassuk, akkor tényleg ez az, ez van bennem, ezt érzem, ezt tapasztalom, így teljes. Tényleg azt érzem, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Dávid, ezt olyan jól megfogalmaztad. És akkor ez jön a Zsoltárból is ki, és ezt kell nekünk valahogy igazából valahogy elmagyarázni, hogy ez mit is jelent az én számomra. És nagyon nehéz elmagyarázni, mit érez az ember, amikor a Zsoltárt elolvassa. Hogy miért érez így? Miért érzem azt, hogy rajtam ki, hogy igazából semmi sem jó számomra, csak az Isten? Hogy miért gondolom azt, hogy az Úr az én örökségem, vagy osztályrészem? Vagy miért gondolom azt, hogy sok fájdalom ér a bűnösöknek, akik elpártolnak az Istentől? Miért gondolom azt, hogy még éjszaka is tanácsot ad az Isten, mert ezt élem meg? Miért gondolom azt, hogy örül a szívem, és újjong a lelkem, és nem kell féljek, mert teljes öröm van te nálad? Teljes öröm, mert alapvetően ezt érzem, ezt tapasztalom, ebben vagyok benne. És nagyon nehéz elmagyarázni az érzéseket, ugye lelki gondozásban tanuljuk azt, hogy az érzésekkel nem vitatkozunk, bár nagyon érdekes, hogy az emberek nagy többség nem tudja, hogy mit érez. De amit érez, olyan jó, ezt szoktak csak mondani, de hogy mi, azt nem tudjuk. De alapvetően azt jelenti, hogy nagyon nehéz megfogalmazni azt, ami ott belül van és bizonyosság számomra. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Mert tényleg az Istennen kívül semmi sem tudja betölteni a szükségleteinket, és betölteni azt a belső űrt, ami ott van, de mi próbálkozunk. Mi próbálkozunk. Az egyik legfontosabb dolog, amivel próbálkozunk, az, hogy találjunk magunknak valakit, aki betölt az űrünket. A legtöbb ember, és ma nagyon sok ember egyébként, azt gondolja, hogy egy másik ember fogja betölteni az életében ezt az űrt. Különböző feltételek között, különböző űr betöltési mechanizmusokra gondol ilyenkor. Hogyha találok egy társat, akkor majd betölti az űrömet. És akkor érdekes módon valakik állandóan virágról virágra szállnak, ameddig talán találnak valakit, aki majd betölti, és nem fogja betölteni. És ezért van az is, hogy hát, ja Istenem, hát ez nem olyan. Nem tudja megadni azt számomra, ami nekem kell. És akkor jön a következő, meg jön a következő, meg jön a következő. Vagy ha sikeresebben működtetem a párkapcsolatom, akkor alapvetően lehorgonyozok valaki mellett, és hát vele tűrök, vagy miatta tűrök, vagy miatta szenvedek, és akkor végigmegy az egész életem úgy, hogy valahogy lemegy, de nem tölti be a szükségletemet. Ezért, ha párkapcsolatban is érünk, sokszor keresünk valami mást, és nem automatikusan egy másik nőre vagy másik férfire gondolok, hanem keresünk valami olyat, ami ezt kipótolja, amit még a társam nem ad meg. Mondjuk a munka. Hajtok, mint az állat. Meg nem állok. És attól érzem magamat valakinek, hogy megmagyarázom magamnak, hogy majd a feleségem, vagy a férjem, a párkapcsolatom, a gyermekem, ha nem tudja betölteni, akkor majd megmutatom én nekik, hogy én majd teszek le valamit az asztalra, és az, akkor majd leszek valaki, és akkor majd jól fogom benne érezni magamat. Csak nincs megállás. És nem érzem jobban magamat, és nem érzem azt, hogy ez jó nekem. Sőt, tudom sokszor, hogy ez rossz nekem, mégis csinálom. Mert nem normális az, hogy 14-15-20 órákat dolgozik valaki, és nem tud megállni még hétvégén sem. És számára igazából csak úgy működik a kikapcsolás, hogyha jó kiüti magát a hétvégén vagy egy-egy buliban. Mert másképp nem tud leállni. Mert nem jó, de valahogy meg kell oldani. És nem könnyű kikapcsolni egy ponton, ugye? Nem lehet így lekapcsolni, hogy most nem pörgök. Hát akkor kiütöm magamat. Akkor, amikor Londonban voltam szolgálni, akkor hétvége volt, és mentünk az utcán, és különböző helyeken tapasztaltuk azt, hogy ilyen szombat este, vagy vasárnap este, de inkább szombat éjszaka, így támasztják nyakkendős, öltönyös emberek az oszlopokat. És kérdeztem, hogy ezek a hétvégi alkoholisták. Egész héten hajtanak, mint az állat, hétvégén meg kiütik magukat. Mert nem tudnak megállni. Ezek amúgy, ha hétközben találkozol velük, ügyvédek, nem tudom, magas beosztású emberek, rengeteg pénzt keresnek. Hétvégén meg ott állnak támasztva az oszlopot. Mert nem tud leállni. De ez nem kell, ehhez magas beosztású legyen az ember. Valahogy ki kell kapcsolni. A legkönnyebb kikapcsolni, jól felüntünk a garatra. Aztán, és nem tölti be, mert nem jó nekem, de azért, na, kell. Nem tölti be az életemet. És sorolhatnánk, hogy mennyi mindennel, hogy a fiatalok a szórakozással akár, vagy éppen az üléssel, vagy akár az, hogy ülnek egész nap a játék előtt, és próbálják betölteni, hogy ez jó nekem, mert úgy kikapcsol, meg ilyesmik. És nem kikapcsol, általában bekapcsol. Még rosszabb, mint volt. Mi a jó nekem? Mert azt, ami bennem hiány, azt az Isten tudja csak kitölteni. De mi nem hisszük ezt el. Az ember úgy van megteremtve, hogy Istennel való kapcsolat nélkül nem működik rendesen. Nem működik. Tehát nem működsz rendesen, testvérem, ha Isten nincs jelen az életedben. Ha nincs kapcsolatod az Istennel, nem működsz rendesen. Működsz valahogy, és te is látod, hogy valahogy történnek dolgok az életedben, meg rá tudod fogni még Istenre is, hogy hát ez Isten megáldott, Isten megsegített. Ne beszéljünk félre. Van-e kapcsolat az Istennel, mert akkor tudsz egyébként működni. Meg tudod, hogy hogyan kell alapvetően működni. Hogyan kell alapvetően működni. Mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Mikor kell megállni, mikor kell. Tehát egy ritmust ad az Isten az életednek, az ő jelenléte. Amire az emberi léleknek szüksége van, amit sokszor megtapasztalunk más területeken, ha jártatok természetben, ha rácsodálkoztatok néha csak a csillagos égre, na nem most, hanem amikor még csillagos, mindig csillagos, csak amikor látszik is. Tehát, hogy amikor rácsodálkoztok is, hogy milyen gyönyörű, amikor gyönyörködtök, na most ez a gyönyörködés annak a megmutatkozás az ember életében, hogy van valami hatalmasabb nála, amire rácsodálkozhat. És ez a hatalmasabb nála nem a csillagos ég, és nem a természet csupán, bár az is mekkora erővel tud jelen lenni az ember életében, amikor megnyugtatja, hanem alapvetően az Isten. És az Zsoltár tele van ezzel a rácsodálkozással, ezzel a megnyugvással, ezzel a békességes elfogadással, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Én nem a csillagos égben gyönyörködöm csupán, én nem a természetben, én nem a gyermekeimben, akiből látom azt, hogy mind csodálatosak és nagyszerűek, és hogy mit adtál te nekem, hanem én benned gyönyörködöm, és ez tölti fel a lelkemet ahhoz, hogy én tudjak jól működni. Hogy ne olyan legyek, mint egy sárkány otthon, és ne állandóan feszült legyek, és ne állandóan ordibáljak, és ne állandóan, hanem meg tudjak nyugodni az életemben. És tudjam, kivel megbeszélni a dolgaimat, és tudjak, kivel visszamenni, és kihez menekülni, aki előtt nem kell. Játsszam magam. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Mit mond itt az ige? Sok fájdalom éri a bűnöst. Sok fájdalom éri a bűnöst. Fáj már eléggé az élet? Fáj? Fog, még jobban. Fog, még jobban. Menekülhetsz Isten elől egy egész életen át, nagyon fog fájni a végén, különösen fog fájni. Nem véletlenül a pokol a szenvedés helye. De nem kell egészen odáig eljutni, hogy magunknak ezt az életet úgy éljük le, mint a poklot. Uram, te vagy osztályrészem, és poharam, te tartott kezedben sorsomat. Osztályrészem, kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Érzitek a megfogalmazásban azt, hogy miről nem beszél? Azt gondoljuk, Uram, nekem az kell legtöbbször, amit te adni tudsz. Nem erről beszél, ugye? Hanem, Uram, te vagy az én osztályrészem, örökséget jelent ez. Nem az a beszél, hogy Uram, te egészséget adtál nekem. Mert arra szükség van, mert ha az egészség van, akkor minden van, ezt szoktuk mondani. Jaj, mennyi nincs, mennyi minden nincs, amikor egészség van. Vagy éppen gazdagságot adtál nekem. És hogyha anyagi biztonságban élünk, akkor minden van, akkor tényleg az én örökségem az már hányszor mondjuk, milyen jó lenne egy amerikai nagybácsi. 90 éves, és várhatjuk majd a jövőt. Nem erről beszél, hanem azt, hogy az én örökségem az Úr, és nekem nagyon tetszik. Pedig mi sokszor azt várjuk, hogy Istenem ezeket add meg nekem, és akkor jól fogom érezni magam a bőrömben. Az, amit adni tudsz, és tud adni sok mindent az Isten, rengeteg mindent, mint hogyha az nyugtatná meg az életemet. És abban majd jó lesz minden. Majd egy ötös a lottón. Új hányan lottóznak. Hogy majd megoldja az életemet. Hogy ha megadod, Uram, akkor majd én megmutatom. Igen, megmutatod. Miben reménykedsz? És azt mondja, nekem azt tetszik, hogy te vagy az osztályrészem. Hogyha üres a zsebem is, ha elveszítem az egészségemet, ha megöregszem, ha leesek a lábamról, ha kikosaraznak, ha átvágnak, ha bántanak, ha semmi nem marad, te maradsz. Te maradsz. Hát ebben telik a kedvem. Nem abban látom az áldást az életemben, hogy mi van, vagy éppen a negatívumokat az életem, hogy mi nincs, hanem van Istenem, aki szeret engem. Van Istened, aki szeret téged? Ismered azt az Istent, aki mindennél jobban szeret téged? Ez az örökséged. Az örökséget azt nem érdemeljük meg, ugye? Azt megkapjuk. Azért nem mi dolgoztunk meg, igaz? Az örökséget azt valaki megdolgozott érte, és megkapjuk. Azon a jogon, hogy gyermekei vagyunk. Az örökséget így kapjuk. Az örökséget mindig az elődeink teremtik meg, nem mi. Na most ennek a nyomán azt mondja Dávid, az én örökségem az Úristen. Milyen jogon? Mit tettem én ezért? Azért, hogy megszületett, ő alkotott. Ő formált engem. Nem. Ezt az örökséget valaki megszerezte nekünk. Ezt az örökséget úgy kaphatjuk meg, hogy Jézus Krisztus az életét adta értünk. Úgy kapjuk meg azt az örökséget, hogy valaki az életét adta ezért. Mint hogy az örökségért általában. Felépített házért, az egész élet ott van ebben. Ha az Isten az én örökségem, úgy lehet az én örökségem, hogy valaki ezért az életét adta. Nem természetes az, testvérem, hogy te az Isten gyermeke vagy. Az Isten gyermekévé nem születsz. Az Isten gyermekévé Isten tesz. Sokan ezt így tévesen, az egész világ, mindenki Isten gyermeke, nem mindenki Isten gyermeke. Az Isten gyermeke az, akiért Jézus az életét adta, és akinek Jézus a bátyja. Akinek Jézus nem a bátyja, annak Isten nem az atya. Teremtője, meg ítélő bírája. De nem az atya. És Jézuson keresztül kapjuk meg ezt az örökséget. Tékozló fiú történetében hogy kapja meg a tékozló fiú az örökség? Odaadták neki, eltékozolta. Ugye? Az atya mégis odaadja. Hogyan? Mert valaki fizet érte. Ott nem nagyon akar érte fizetni a tékozló fiú történetében az idősebbik báty, pedig neki kellene. De nekünk van olyan Istenünk, aki az ő fiát értünk adta. Tetszik nekünk ez az örökség, hogy mi Isten gyermekei lehetünk? Hogy maga az Úr Isten, aki belépett az életünkbe minden körülmények között, az életünk ura lesz? Hát nem tehetek érte semmit, de megajándékoz önmagával az Isten. Ezért áldom az Urat. Azt mondja Dávid. Nem tehetek mást. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nekem, még éjszaka is bensőmben foglalkoztat ez a kérdés, tehát vezet engem, mert jelen van az életemben, és milyen jó, hogy jelen van. Mert akkor tudok ebben az életben úgy élni, hogy ő szeretné, és az a jó élet, ahogy ő szeretné. Mert akkor betöltöm azt az űrt, amire Isten teremtett, és betölti az életemet. Ő azt az űrt, ami bennem van. Nagyon tetszik nekem, azt mondja Dávid. Tekintetemet szüntelen az Úrra vetem, nem tátorom meg, nem tántorodom meg. Jobbomon van az azt jelenti, hogy belekapaszkodom. Ő védelmez engem. Ő védelmez engem. És ennek a következményenek a rácsodálkozásnak, hogy tetszik nekem az örökségem, az, ami a harmadik részében van ennek a Zsoltárnak, hogy ezért örül a szívem és újjong a lelkem. A hívő ember életének az egyik ismertető jele az öröm. Az öröm. Nem a vihogás, nem a hülye röhögés, hanem az öröm. Ez az öröm, ez egy belső tartás. Nem a pozitivizmus. Tehát nem arról szól, hogy minden pozitívan nézünk. Pont, hogy nem. Miért? Mert az embert nem látjuk pozitívan, gonosznak látjuk, mert tudjuk, mert ismerjük magunkat. Tudjuk, hogy a világ nem jó fele halad, és ez megvan írva, hogy el fog pusztulni, tehát igazából ezzel is tisztában vagyunk. Egyszer ítéletet fog tartani az Isten, és nem marad kőkövön. Ezt is tudjuk. Tehát ez nem pozitív, ez elég negatív üzenet. És tudjuk, hogy mindenki elnyeri a jutalmát. Akik Krisztusban vannak, azok örök életet kapnak, akik nem, azok elvesznek. Tehát ezek nem igazán szép, rózsaszín felhős álmok. Ezek elég negatívak. Tehát mondhatnánk, hogy nem lehetünk egészen pozitívak. Mert a pozitív azt jelenti, hogy minden jó lesz. Nem lesz jó. Az öröm az meg azt jelenti, hogy be van töltve a legnagyobb vágyam, legnagyobb életvágyam. Ezt mondja C.S. Lewis. Az igazi öröm az az életvágynak a betöltődése. Hogy teljesnek érzem magamat. Nem véletlenül mondja azt is, hogy teljes öröm van te nálad. Nem egy kis kacagás, nem egy kis jobban érzem magam, eljöttem templomba, egy picit jobban érzem tőle magam, mert ilyen adok jobb szert, és attól is jobban fogod érezni magad, sokan így is csinálják, ahogy mondtam, hanem egy vágybeteljesedés, hogy az a hiányérzet telik ki. És ez az öröm. Örül a szívem és újjong a lelkem. És azt mondja, a testem is biztonságban, nem hagysz engem a holtak hazájában, nem enged, hogy híved leszálljon a sírba. Örök élet, amit ígért nekünk Isten. És Jézus ezt megerősíti akkor, amikor a tanítványok sikerek után eljönnek hozzá, és azt mondják, hogy Jézus, annyi sikert elértünk. És Jézus azt mondja nekik, ne ennek örüljetek, mert a sikerek nem töltik be a nagy életvágyotokat, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Számon vagytok tartva. Az Isten figyel rátok, Isten odaadta a fiát értetek. Isten megmentett benneteket. Több az élet az eledelni hallottuk a múltkor. Annak örüljetek, hogy több. és ti fontosabbak vagytok mindenkinél az Istennek. Teljes öröm van te nálad, és örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ez az embernek, a hívő embernek az öröme, reménysége. Ennek a teljessége vár rá, és ennek nagyon sokszor van meg tapasztalása itt a földön. Amikor ezt a Zsoltárt írja Dávid, akkor ezt tapasztalja. Amikor esetleg elolvasod ezt a Zsoltárt, és azonosulni tudsz Dávidnak az üzenetével, akkor ezt tapasztalod, hogy Uram, nincs rajtad kívül jó nekem. Tényleg örülök annak, hogy te vagy az életemben az Úr. Tényleg tudom azt mondani, hogy köszönöm, hogy vezetsz, hogy megmutatod, mit kell tenni, hogy stabilan tartod az életemet, hogy nem kell féljek attól, hogy egészséges vagyok, vagy beteg vagyok, hogy nem kell féljek attól, hogy min van, vagy minden nincs, hanem igazából kiegyensúlyozott életem van, és ha meghalok, sem kell féljek attól a haláltól, amitől mindenki retteg, mint egy kölyök, hanem igazából fel van írva nevem a mennyben, és én hazamegyek hozzád. Ez egy olyan stabilitást ad a mindennapokban, hogy egyszerűen feltölti a szívemet az Isten. És a te szívedet? És jó együtt lenni olyan emberekkel, akik a Krisztusban ugyanígy bíznak. És feltölti a találkozás a szívünket. És jó megszólalni énekben, és dicsérni, még hogyha hamis is az orgona. Mert tudjuk, hogy minden, ami az életünkben számít, az az Úristen. Mert csak ez számít. És olyan jó lenne, hogy ez az öröm mindannyiunké lenne. Mert másképp néznél a világra. Másképp tapasztalnád a mindennapokat. És hogyha elcsüggednél is, és hogyha mélységet élnél át, nem lenne olyan mélység, amiből az Isten kéne tudna hozni, és nem tapasztaltad meg azt a fényt, amit ő áraszt. Mert tudjátok, a legjobb dolog is Isten nélkül csak pokol lehet. Mert az Isten hiánya pokol. És a legrosszabb dolog is Istennel egy csöpnyi mennyország. Mert ő az, aki kell nekem. Dávid ezt nagyon jól tudta, és az egész életét ez járta át. És én hálás vagyok az ő életéért. Nem volt egy tökéletes ember, nehogy félreértsétek. Egyik ember se az, aki Istennel jár. De megtapasztalt az Isten szeretetét. És ez újra és újra betöltötte. Volt, hogy táncolni tudott ebből az örömből Isten szín előtt. Énekelt, zenélt, magasztalta. Mert így tudunk ráhangolódni mi is ezen a Zsoltáron keresztül, Dávidnak a megfogalmazott szavain keresztül, arra az Istenre, akin kívül nincs, ami jó nekünk, és aki nélkül minden öröm csak üres vihogás. Van-e valami, ami jobb az Istennél számodra? Engedd, hogy ne legyen. Engedd, hogy az ő keze, az ő élete, az ő jelenlét, az ő szeretete úgy formálja a szívedet, hogy ne kelljen más rajta kívül. Ebben az örömben részesüljön az életed. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Édesatyánk, jó lenne újra és újra rácsodálkozni arra, hogy rajtad kívül nincs, ami jó nekünk. És végre tényleg felfogni ezt, hogy mehetünk az ég tetejére, a föld mélyére, tehetünk bármit, ami kielégíti az életünket, és amitől sikeresek leszünk, és elismertek, vagy éppen megvetettek, és gyarlók. Ha te nem vagy az életünkben, akkor minden elveszett. És pótolhatjuk, Uram, az érzéseinket, vagy próbálhatjuk valahogy betölteni azt a belső feszültséget és űrt, amit a te hiányod jelent, De senki sem képes erre, és semmi sem képes erre. Magadnak alkottál, nyugtalanok vagyunk, és nyugtalan a szívünk addig, ameddig benned meg nem nyugszik, mondta Ágoston, és Uram, ezzel is nagyon-nagyon együtt tudunk érezni. És olyan jó együtt érezni Dáviddal, amikor ezt mondja, hogy nincs rajtad kívül senki, amikor gyönyörködik abban, hogy te vagy az osztály része, nem abban, amit adtál, hanem hogy te magad vagy az örökségem, amiért nem tehetett semmit, és amiért én sem tehettem semmit, csak egyszerűen vártam a te szabadításodra, és te lehajoltál, és felemeltél, és fiadban megmentettél, hogy olyan drágának tartottál, hogy szerettél, és szeretetedből feláldoztad Jézust az én bűneimért. Hogy el ne vesszek a bűneim miatt, hanem ki tud mondani felettem, hogy megbocsátattak, hogy az én gyermekem vagy. Uram, nincs ennél nagyobb biztonság, és nincs ennél nagyobb öröm az életünkben, mint hogy te vagy a mi Istenünk. Semmi sem tudja az életvágyunkat, az életörömünket, az életszükségletünket úgy kielégíteni, mint a te jelenléted. És semmiben sem tudjuk megtalálni azt, amire nekünk szükségünk van, csak benned. Hát jöjj az életünkbe, Uram! Ragadd meg a szívünket, ragadd meg az életünket, hogy ne is vágyjunk másra, hogy ne féljünk semmitől, ami körbevesz, és ne tudjon kimozdítani ebből az állapotból senki, mert Uram, semmit sem jelent, Uram, mi történik körülöttünk, hogyha Te jelen vagy. Még a halál sem foghat meg bennünket, mert akkor is csak nálad vagyunk. Köszönjük ezt neked. Kérlek téged, hogy éreztesd ezt meg azokkal is, akik most betegségben vannak, fájdalmak között vannak, kétségek között vannak, hogy Te ott vagy az életükben. Éreztesd meg a szeretetedet, vidítsd fel a szívüket, erősítsd meg a benned való hitüket. Imádkozunk így a gyerekekért, fiatalokért, felnőttekért, azokért, akik nap mint nap neki feszülnek az életnek, és megpróbálják megmagyarázni, hogy miért jó ez. És miért nem. Akik sohasem elégedettek, és sohasem teljesek. Akiknek mindig van valami mondani valójuk, amikor nincs, nem mondanak semmit akkor is. Drága Jézusunk, elégíts meg önmagaddal. Vágyunk erre az örömre, vágyunk erre a gyönyörre, amit te tudsz adni, a te jelenléted, a te rád való rácsodálkozás, a mindennapoknak az a bizonyosság, hogy te szólsz hozzánk, beszélsz velünk, tanácsolsz bennünket. Hadd legyen ez a mi zsoltárunk, Uram. Így kérlek téged, áld meg a gyülekezetünket, életünket. Tartsd a kezedben, Uram. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.